A kérdés úgy szól, hogy mi változtatta meg legjobban a világunkat az utóbbi 100 évben? A válasz a mobiltelefon. A kérdés, hogy mit hozott ez nekünk? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm két vendégemet, dr. Perczel Forintos Dórát, klinikai szakszpszichológust, pszichoterapeutát, és dr. Topály József viselkedéskutatót, biológust. Köszönöm, hogy itt vannak. Az elején, ha szabad, egy provokatív kérdést. Beültetik a mobiltelefont a bőrük alá a következő 5 vagy 10 év során? Az igaz... Perczel Forintos Dóra, tudom, hogy meg akarja úszni a választ. Jól mondom?
Hát... Nem tudom. Könnyen lehet, hogy hoz ilyet a technikai fejlődés, de... Nem tudom.
Valójában ezt a kérdést lehet, hogy jobban meg tudja válaszolni egy fejlesztő mérnök, aki mondjuk egy nagy mobil cégnél dolgozik. Az, hogy az emberek egy része kapható arra, hogy a mobiltelefont a saját testének részévé tegye, azt én egészen biztosan így gondolom. Tehát biztosan nem is elenyésző része az emberiségnek, annyira szimbiózisban él már ma a mobiltelefonjával, hogy semmilyen problémát nem látna abban, hogyha a mobiltelefont ilyen módon a saját testének részévé tehetné.
És akkor nem merülne le? Például.
Hát, például, ez nyilván a technológiai fejlesztéseknek a kérdése.
Szerintem technológiailag megoldható. Akkor a következő kérdés, amikor ülök a metróban, és azt látom, hogy én vagyok az az ember, aki úgy szerte néz, és mindenki más a mobiljával foglalkozik, ők szenvedélybetegek?
Nem feltétlenül szenvedélybetegek, de lehet, hogy van köztük olyan, aki már valóban függ a mobiltelefontól, és ezt nevezzük ilyen viselkedési függőségnek, vagy viselkedési addikciónak. Tehát, hogy... folyamatos késztetést érez arra, hogy a mobiltelefonját ellenőrizze, kézbe fogja, és ott tájékozódjon a világ dolgairól, vagy játszon.
És van ilyen felmérés, hogy 100 ember közül hány ilyen viselkedés függő?
Hát biztos, hogy léteznek ilyen felmérések. Én sokkal inkább kérdőívekkel találkoztam, tehát már olyan gyakori ez, főleg a Z generáció, meg most az alfa generáció.
Jaj, körében. Ezeket én nem tudom, segítsenek ki, hogy mit jelent a Z, meg az alfa, meg ezek túl bonyolult nekem. Ki a Z generáció?
Hát ha már betűjelekkel nevesítjük a generációkat, akkor az E-generáció az én fejemben az a 2000 után születettek. Valójában én ezt egyszerűbben látom, az emberiség 3 részre oszthatók, vannak a digitális analfabéták, a digitális bevándorlók, vagy digitális migránsok, és vannak a digitális benszülöttek. Én mondjuk digitális bevándorló vagyok, mert nem születtem bele abba a fajta digitális világba, amely ma a mindennapjaink részét képezi. Az én szüleim generációjának a nagy része digitális analfabéta, hiszen nem tudják még azt sem sokszor, hogy egy mobiltelefont, egy okostelefont hogyan kell működésbe hozni. A 2000 után születettek egészen biztosan, hogy digitális benszülöttek, tehát ők az a korosztály, akik előbb találkoztak a digitális technológia áldásaival, idézőjelbe véve, mint hogy nagyon sok elemi tapasztalattal, természetes tapasztalattal szembesültek volna gyerekkori fejlődésük során.
Azt, hogy miért tette idézőjelbe, azt majd kérdezem, de egy pszichológus nyomon tudja követni, hogy mondjuk ez a korosztály, ez már, ha úgy tetszik ezt a terminológiát használva, digitális benszülött, egy másik korosztály meg digitális migráns, ezt mondta?
Bevándorló.
Ne, a migráns kifejezés,
rossz áthallása van.
Ne használjuk, mert igen.
Hát valóban a 2000 után született generációnak elemi szükséglete a mobiltelefon, és ezen keresztül tartják a kapcsolatokat. Sokkal inkább azt érzik, hogyha nem tudják ellenőrizni a mobiltelefont, és nem tudnak azon kommunikálni, akkor valamiből kimaradnak. Most már van egy ilyen szindróma is, ami pont erről szól, hogy a kimaradástól való félelem tulajdonképpen, tehát hogy valamiből kimarad. És hát ezért van az, hogy este akár 10-ig, 11-ig is, vagy még később is ellenőrzik a mobiljaikat, és ma már nagyon gyakran panaszkodnak arra a tanárok, hogy a reggeli órákban a gyerekek álmosak, mert a szülők nem tudják elvenni tőlük a mobilt, viszont hát nem alszanak. Nem beszélve arról, hogy ez nem csak a használattal függ össze, hanem az alvásukat is megzavarja. Mondjuk mindenkinek megzavarja az alvását, ezt ma már tudjuk különböző felmérésekből, hogy alvászavarokhoz vezet, hogyha elalvás előtt közvetlenül az ember képernyőt néz. Tehát,
tévé is, mobiltelefon is?
Egyébként igen, ezek azért mondjuk, hogy képernyőidő, tehát nem szűkíteném a mobiltelefonra, csak mondjuk a mobil az, ami egy olyan tárgy, ami már így része az ember, tényleg most azt mondhatjuk, hogy szinte a testképének.
Ott van a vizes pohár mellett az éjjeli szekrény.
Sőt, fölülírja most már az élő kapcsolatokat. Tehát amíg régebben, például a mi generációnknál, tehát mondjuk ezt, hogy akik a digitális bevándorlók, tehát akik megtanulták, így nem megtanultuk használni, számunkra azért egyértelmű még, hogyha beszélgetünk személyesen, akkor mondjuk lehalkítjuk a telefont, vagy nem nézzük, vagy nem veszük föl, legalábbis sokak számára. A Z-generációnál az már egyáltalán nem így van, hanem bármikor felvehető és megszakíthatja az élő kapcsolattartást a mobil, és ez elfogadott.
Kis kitérő, bocsánat. Az iskolában a különböző szakemberek azt mondják, hogy itt van a digitális lehetőség, használjuk ki. Önök szerint jó az, hogyha az iskolában a tanórán mondjuk mobiltelefonra kitalált feladatokat oldanak meg a gyerekek, vagy nem jó? Topál József,
nem vagyok nevelés tudományi szakember. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogyha egy digitális platformon keresztül kap egy gyerek egy feladatot, az önmagában nem probléma. A probléma az, hogy a mobiltelefon az gyakorlatilag köldökzsinórként funkcionál az ember és a társas világa között, de ez a társas világ, ez nem a valós világ, hanem egyfajta ilyen elvont művi világ, ahol állandóan történik valami, ahol ugye, ha nem nézem, akkor lemaradok valamiről, és miután az ember úgy van kitalálva, ugye az embernek a társas viselkedési készségeit, a kommunikációs késztetéseit évszázezredek alakították ki egy olyan szituációban, a biológiai, hogy mondjam, képességeink egy olyan szituációban alakultak ki, ahol jó dolog volt minden kommunikációs lehetőséget megragadni, és ezért az agy a kommunikációs lehetőségekre önjutalmazó reakcióval válaszol. Tehát jó dolog, érezzük, hogy jó, és megjelenik a dopamin nevű ingerlet átvívő anyag az idegrendszerbe, és ez elönt minket a jó érzés. Na most az, amikor az emberiség hozzájutott egy ilyen lehetőséghez, hogy gyakorlatilag 0-24 órában meg tudom osztani az elmetartalmaimat, és mások elmetartalmai iránt kíváncsi lehetek, ez egy borzasztó veszélyes dolog, mert nagyon könnyen függőséget vált ki. Egy párhuzamot hadd mondjak, ugyanaz, mint amikor a cukrot feltalált az emberiség, és elkezdték a cukrot izoláltan a vitaminoktól függetlenül ipari méretekbe előállítani. Azelőtt a cukor az része volt az érett gyümölcsnek, tehát a cukor indikálta a vitamin tartalmat, ezért mi úgy vagyunk kitalálva, hogy az édes ízt azt preferáljuk, mert az édes íz azt jelenti, hogy a táplálék értékes. Amikor leválasztjuk a cukrot a vitaminról, és megjelenik a kilós kiszerelésben, meg a csokoládékban a polcokon, onnantól kezdve tudjuk, hogy már nem jelent értékes táplálékot, de az agyunk ettől még úgy reagál rá, mintha ez egy értékes táplálék lenne, jön az elhízás, a cukorbetegség és egy komoly társadalmi probléma. Most ugyanezen a, hogy mondjam, úton megyünk végig újra, csak most nem a táplálkozási viselkedésünk felett veszítjük el éppen a kontrollt, hanem a saját kommunikációs viselkedésünk felett.
Tehát a mobiltelefon az eszköz, ami arra késztet minket, hogy ne beszélgessünk másokkal?
Egyértelmű.
Hát ez inkább következmény, én azt gondolom, nem késztet minket semmire, hanem nagyon jó, hogy itt az evés és a táplálkozási viselkedés került szóba, mert ez egy ilyen alapvető életfenntartási szükséglet. De ugyanilyen életfenntartási szükséglet az információ, tehát hogy tudjunk tájékozódni a környezetünkben. Így is hívják, hogy orientációs reakció, tehát hogy a kíváncsiság, meg hogy a csecsemő odafordul egy hirtelen zajra, de bármelyikünk felkapja a fejét, ez egy természetes dolog, és az információ anno hatalom volt. Még az 50-es években is, aki hamarabb tudta, hogy hol lehet banánt, vagy cipőt, vagy farmert kapni, az jutott hozzá. De most tulajdonképpen ezt, hogy mondjam, tehát a mobiltelefonnak ez az, meg egyáltalán az információ özön, ezen belül a mobiltelefon, tehát a kettő az nem ugyanaz, az információ özön, az kiváltja ezt az állandó odafordulást, és nem tudunk dönteni nagyon gyakran, mert egyszerűen belénk van kódolva, vagy hogy is mondjam, tehát a biológiát lehagyta a technikai civilizáció. Tehát ugyanúgy odafordulunk, ha 15-ször pittyeg egy percenből a mobiltelefon, ugyanúgy odafordulunk, mint hogyha életfontosságú információ lenne, amire fontos odafigyelni. Tehát azért túl annó, nem tudom, ez érthető, az ősembernél, hogyha a készület, hogy megzörren a bozót, nem?
És hát akkor persze, előbb reagált.
Viszont most a mobiltelefon megzörren, vagy megcsörren percenként, vagy percenként többször, és folyamatosan odafigyelünk, és egyrészt nem, ennek sok-sok hatása van. Az egyik az, hogy nem tudjuk földolgozni. A másik viszont tényleg ez a bizonyos FOMO, így mondjuk, hogy fear of missing out, tehát ez a kimaradástól való félelem, és ez meg nagyon szorosan összekapcsolódik az, hogy az ember társas lény. És nagyon fontos, hogy úgy érezzük, tehát egy alapvető a túlélés, ez alapvető, hogy valahova tartozzunk, tehát ez a társas kapcsolatok, ez a belongingness, tehát ugye tartozni valahova, kötődni, és hogyha most a fiataloknál, vagy a Z generációnál ez a kapcsolattartás eszköze, akkor elemi fontosságú nekik, hogy azt érezzék, hogy ők oda tartoznak ahhoz a közösséghez, ami egyébként egy virtuális közösség, tehát erre nagyon fontos visszautalni, hogy ez nem ugyanazt adja, hogy tudok arról, hogy az osztálytársam most mit, nem tudom, mit csinált, éppen mit tett vacsorára, teljesen mindegy, mint az, hogy mi most itt így beszélgetünk. Csak hát egy nagyon-nagyon, hát hogy rabjai vagyunk a biológiának, vagy a technikai civilizáció lehagyott minket, mert ugyanúgy odafordulunk ezekre az ingerekre, és ugyanúgy tulajdonképpen nagyon-nagyon nagy érdeklődést vált, kijutalmaz a dopamin rendszernek a működését váltja, kijutalmazó, tehát jó érzés, és már egyre kevéssé lesz jó érzés az, hogy mondjuk én a mellettem ülőre oda nézek, beszélgetek vele, még akkor is, hogyha történetesen az édes szülém, vagy a kedvesem.
Mert én azt képzelem, én a laikus, hogy ma az emberek kevesebbet beszélgetnek egymással. De ez egy pszichológusnak tapasztalata a klinikán?
Hát nagyon tartózkodik az ilyen óriási túláltalánosítást az emberek, hát kevesebbet beszélgetnek,
mert meg az enyém.
Vannak kultúrák, meg sőt, még Magyarországon is azt mondhatjuk, hogy a mindenféle boldogság kutatások szerint a vidéki emberek többet beszélgetnek, tehát minél kisebb a település, annál többet beszélgetnek az emberek egyébként, és a nagyvárosoknak meg kevesebbet beszélgetnek egymással, szóval, de a kérdés, hogy mire irányult arra, hogy a mobiltelefon elvonja-e a figyelmet és az időt, az élő kommunikációt, akkor a válasz az, hogy igen.
És ez baj?
Igen.
Miért baj?
Igen, baj.
Topál József.
Hát egy kicsit messz távolabbról indítanám ezt a dolgot, hogyha egy biológiai keretben. Ha megnézzük az állatkertben a majmokat, akkor azt látjuk, hogy az idejük, szabad idejük nagy részét azzal töltik, hogy kurkásznak. Egymás kotorásznak a másik szőrébe, ami nem arról szól, hogy a bolhákat eltávolítsa az egyik makákkal a másik szőréből, hanem a kurkászásnak van egy pszichofarmakológiai hatása, valójában a másik agyában turkál. Ilyenkor kellemes érzéseket kelt. Ez a főemlősöknél jelent meg ez a fajta hatás, tehát hogy az érintésnek közvetlenül agykémiai következménye van. Na most ez a fajta kurkászás, ez nyilván az embernek is része, amikor simogatjuk a kedvesünket, megsimogatjuk a gyerek hátát, stb., ez ugyanolyan hatású. Na most az emberiségnél a kurkászásnak van egy verbalizált formája, a verbális kurkászás az, amikor megkérdezem a másiktól, hogy szolgál az egészséged, beszélgetünk, stb., ez egy nagyon fontos dolog, ugyanilyen hatása van az idegrendszer szempontjából. Az újabb keletű dolog a digitális kurkászás, amikor már nem beszélgetek a másikkal, hanem küldök egy lájkot. Na most a felmérések azt mutatják, hogy az amerikai átlagpolgár a kurkászással eltöltött idejének a 90%-át átvitte a digitális dimenzióba. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy beszélgetnénk, megkérdeznénk a másiktól azt, hogy hogy van, hogy érzi magát, stb., ehelyett lájkokat dobunk, meg emoikat küldünk, meg szövegeket írunk Facebookon, meg valamilyen közösségi portálon. Ez azért baj, mert a digitális kurkászás az elveszíti az eredeti biológiai sajátosságait. Nem így vagyunk kitalálva. Nem lenne baj, ha így lennénk kitalálva. Tehát, hogyha ez 25 ezer évvel ezelőtt is rendelkezésére állt volna az embernek, akkor nem lenne baj, mert akkor hozzá idomult volna az idegrendszerünk. De én óvnék mindenkit attól, hogy túlságosan bízzon abba, hogy az ember nagyon rugalmasan tud mindenhez alkalmazkodni. Mert azt szokták mondani, hogy persze, de az emberiség mindent megoldott, mindig hiába navigáltuk magunkat, újabb és újabb lehetetlen helyzetekben mindig alkalmazkodtunk. Ez így igaz, de azért a biológiát nem lehet felülírni, és a biológiai változások nagyon lassúak, és igazából, amikor a saját idegrendszerünket kitesszük egy ilyen szituációnak, akkor nagyon-nagyon komoly problémák kerülhetnek elő, és ezeket a problémákat még nem látjuk.
Na, bocsánat, Dóra, parancsoljon.
Nem látjuk teljes egészében, igen, ehhez csatlakoznék, de azért már látunk problémákat. Tehát azért most már egyre több felmérés jön ki, és nem most, hanem már mondjuk 15-20 évről beszélünk, amiket nagyon-nagyon fontos lenne, hogy itthon így a nagy közönség ismerjen, tehát nem csak a tudomány berkeiben, hogy a gyerekeknek milyen korán adjuk oda a mobiltelefont, vagy milyen korán adják oda a mobiltelefont, vagy a pici laptopot, hogy sokszor látjuk, hogy 2 éves gyerekkel elmennek vendéglőbe, a szülők ahhoz, hogy tudjanak beszélgetni, a gyerek elé kiteszik mondjuk ezt a notebookot, valami helyes kis tévéfilm megy rajta, vagy film megy rajta, videó megy rajta, és akkor a szülők tudnak így beszélgetni. Nos, ennek több káros következménye van, amit viszont most már azért tudunk. Egyrészt ebben a helyzetben nem alakul ki egyfajta kötődés a szülő és a gyerek között, hiszen nem figyelnek a gyerekre.
Mintha másik asztalnál ülne, igen, értem.
Másrészt annyira jól vannak ezek kitalálva, tehát hogy szép a rajz, leköti a gyereket, hogy nagyon-nagyon jutalmazó, tehát szívesen nézi, ráadásul most muszáj itt is behozni a biológiát, mert én pszichológus vagyok, tehát a vizuális kérget, azt 24 ponton ingerli, ezt egy neurológus barátomtól kérdeztem meg, és tudtam meg, hogy miért alakul ki egy ilyenfajta függőség, hogyha mondjuk egy fél éves gyereknek napi 1 órát engedik a telefont, az már kialakíthat egy függőséget nála, tehát amikor elveszik tőle, akkor hisztizik, ordít, egészen addig nem nyugszik meg, amíg vissza nem adják. Tehát most már pontosan az idegrendszernek a hihetetlen hajlékonysága és plaszticitása miatt azt láthatjuk, hogy nagyon hamar így alakul ezekhez a helyzetekhez, magyarul kialakul egy függőség. És most már van, például az amerikai pszichológiai meg pszichiátriai társaságnak vannak irányelvei, hogy mondjuk milyen dózisban lehet a mobiltelefont vagy a képernyőt, beleértve ezeket a kis videókat is, laptopokat adni a gyereknek, és abszolút konszenzus van, hogy 2 éves kor alatt zéro, 0 perc.
Nulla,
mert kialakul egy függőség. Majd mindjárt mondom, hogy ezt milyen vizsgálatokkal, agyi képalkotó vizsgálatokkal demonstrálták. 2 és 5 éves kor között mondjuk maximum 1 óra, de inkább fél órás dózisban, tehát hogy kétszer fél óra, maximum, igen. És hát iskoláskorban ugye most ezzel indult a beszélgetés, hogy iskoláskorban azért, tehát a funkció is számít, hogy milyen funkcióra használjuk, tanítási funkcióra, akkor azért az, tehát ott még nincs ez így meghatározva, de hogy ott azért ez nyilván növelhető ez az óraszám. És képalkotó eljárásokon mutattak ilyen képeket, hogy tényleg egy kicsi gyereknek, tehát egy 2 évesnek, vagy az 5 évesnek az agy az olyan mértékben ezek az elektromágneses hullámokra olyan mértékben aktiválódik és reagál, és annyira pozitív, hogy egyszerűen kialakul egy függőség, elvesz attól kezdve, vagy ezt, mit jelent a függőség? Azt jelenti a függőség, hogyha elveszik tőle, akkor tulajdonképpen azt látjuk ezeknél a gyerekeknél, hogy mint a figyelemzavarosak lennének, tehát, vagy mint amikor az alkoholistától, vagy a drogostól elveszik a drogot és az alkoholt, tehát, hogy keresgél, nyugtalan, hiperaktív, és a gyerek pszichológus kollégáim elmondják, hogy amikor most azt oda viszik hozzájuk mondjuk a gyerekeket, nagyon megnőtt a figyelemzavaros gyerekeknek a száma, és az ADHD-s gyerekeknek a száma, akkor az elején most el sem lehet különíteni, hogy tényleg figyelemzavara van, vagy pedig kialakult egy függőség. Uh-huh. Úgyhogy most például azt csinálják, csak ez tényleg azért mondom, hogy nagyon fontos tudni, hogy mondjuk egy 5 éves odavisznek, hogy nyugtalan, nem lehet vele bírni, agresszív, akarja használni a képernyőt, hogy odaviszik, hogy hát figyelemzavarra gyógyítsa meg a gyerek pszichológus, és akkor az a kérdés, hogy megkezdik a szülőtől, hogy mennyi a képernyőidő, amit a gyerek a képernyő előtt tölt, mondjuk beszélünk egy 5 éves, és hogyha a szülő azt mondja, hogy tehát 2 óra, vagy annál több, tehát órákat mond, akkor a válasz ma az, hogy akkor most nem tudjuk eldönteni, hogy figyelemzavara van, vagy függősége van, és a válasz az, csak azért mondom, mert szerintem ez fontos, hogy a hallgatók hallják, vagy minél szélesebb körben az információ terítve legyen, hogy azt mondják, hogy hozzavissza 1 hónap múlva, akkor meg tudjuk vizsgálni. Az a kérdés, hogy úgy hozzavissza, hogy zéro képernyőidő.
Nulla.
Na most persze kétféle szülő van. Az egyik szülő megcsinálja, a másik szülő nem tudja. döbbenetes dolgokat mesélnek, ők maguk is csodálkoznak, azt találják, hogy az a szülő, amelyik meg tudja csinálni, és úgy hozza vissza egy hónap múlva a gyereket, hogy tényleg egy hónapig nem nézett semmit, tehát tulajdonképpen felvállalt ennek azért a, hát a feszültségét és a konfliktusát, és valahogy mégis tudta kezelni. Azután megdöbbentem, mert azt mondja, hogy így hálásan, nem tudom, teljesen, azt mondja, hogy hálás, hogy visszakaptam a gyerekemet, hogy, hogy milyen csodát tett velem. És az a szülő, amelyik azt mondja, hogy hát ezt nem tudja megcsinálni, ez lehetetlen, ott a gyerekpszichológusok most felteszik a kezüket, hogy oké, okay, de ha 10 évesen visszahozza, már nem tudunk mit csinálni, és elveszti a gyerekét. Tehát nagyon durva hatásai vannak, nem és játék, ez, igen.
Ez a jövőre nézve mit jelent? Tehát mondjuk egy szülő-gyerek kapcsolatra nézve ez mit jelent? Hogy az a gyerek, aki nagyon sokszor nézi a képernyőt, egész kis korától kezdve, az nem fog kötődni a szüleihez?
Hát ez nem csak nyilván valóan probléma, a kötődési viselkedésének a kialakulása is probléma. De rávilágítanak még egy dologra, mind a mellett, hogy abszolút egyetértek azzal, amit elhangzott, és ez nagyon fontos dolog, a függőség kialakulásán keresztül számos probléma jelenik meg. Nem csak az a fontos, hogy mit csinál a gyerek, amikor a képernyőt nézi, hanem az, hogy mit nem csinál helyette. Tudnélik, azért azt pontosan lehet tudni, hogy az idegrendszer, ami rendkívül rugalmas szerv, az egyik legképlékenyebb szervünk. Tehát az ugye régen úgy gondolták, hogy megszületünk ilyen-olyan intelligenciával, ilyen-olyan képesek, ez nem igaz. Tehát nagyon-nagyon nagy a környezeti hatásnak, tehát óriási szerepe van a környezeti hatásoknak az első életévekben. És ha valaki képernyőt néz, vagy digitális világban merül el, akkor kihagyja az életéből kisgyerekként azt a részt, amelynek az a szerepe, hogy birkózik, szalad, fára mászik, hogy úgy mondják, hogy tehát azokat az érzékelési információkat, amelyek tapintás, finom motorika, tehát a mozgások gyakorlása, amelyek stimulálják az idegrendszert. A baj az, hogy az idegrendszer elvárja ezeket az ingereket. Tehát amikor megszületik a csecsemő, akkor képzeljük el az agyat, ott van bent egy félig kialakult szerv, és vár dolgokat. Vár dolgokat. És nem az jön, hanem valami egészen más jön, de az agy az egy nagyon, hogy mondjam, rugalmas és belenyugvó valami. Azt mondja, oké, ez jön, akkor így alakulunk, így építjük fel önmagunkat, most személyesítsük meg az agyat egy picit, és átépíti magát az agy egy olyan formára, egy olyan működésmódra, amelyet mi nem ismerünk. Tehát ha nem kapja meg a taktilis ingereket, nem kapja meg a finom motorikához szükséges ingereket, akkor másmilyen lesz az agy. Ezért szoktam azt mondani, hogy itt egy új alfaj van kialakulóban, mert azok az emberek, akik így nőnek fel, ezt most még nem látjuk igazából, de azok a gyerekek, akik az elmúlt 10 évben születtek, azok 30 év múlva milyenek lesznek, nekem viselkedéskutatóként fogalmam sincs. Tehát nem tudom, hogy mennyire fogok tudni leülni ezekkel az emberekkel, és úgy kommunikálni, hogy ugyanazt értsük alatta. Ő is, meg én is.
Bocsánat a rossz viccér, majd SMS-eznek, de most bajban vagyok, mert amik itt elhangzottak, az csupa rossz dolog. Tehát mondjuk, aki így nő fel, az lehet, hogy a társas kapcsolataiban egy kicsit, hogy is mondjam, bénult lesz a korábbi generációkhoz képest?
Szerintem itt semmi jó általánosítani. Nem arra van szó, hogy ez egy rossz, ami rászakadt az emberiségre. Amit az előbb elmondtam a pici gyerekekről, tehát hogy a 2 éves kor igen, alatt, tehát csecsemőkor, meg kisgyerekkor, a felnőtt embernek az agya, tehát ugyanezek a képalkotó vizsgálatok bemutatták, hogy mondjuk egy 18 évesnek, vagy egy 30 évesnek az agyát már sokkal kevésbé aktiválja, tehát védettebb. Mert valahogy én tényleg pszichológusként azt látom, pont kicsit, mint hogyha a szakmám ellen beszélnék, hogy most valahogy tehát amikor én pályakezdő voltam, akkor mindenki a gyógyszerbe hitt, és akkor a gyógyszert akartak szedni, és pszichológia az csak egy ilyen habatortán kicsit beszélgetünk, de az igazi, ami hat, az a gyógyszer. Na, meg így a ló túloldalán vagyunk, hogy minden a pszichológia, és minthogyha így valahogy nem lennénk annak tudatában, hogy a gyerek mondjuk nem 180 centisen születik meg, hanem 54 centisen, és akkor szépen nő, az izma is nő, a csontja is nőnek, tehát, hogy testben, lélekben gyarapodik, ugyanez igaz az idegrendszerre is. Tehát az ő idegrendszere az még sokkal érzékenyebb, és sokkal erőteljesebben reagál ezekre, és tényleg alakul, és ez az alakulás, hogy csak ugyan pontosan fogalmazzunk, ez azt is jelenti, hogyha ennyire érdekes, nem tudom, figurákat lát a laptopon, napi sok órába, akkor utána az, hogy az anyukája vagy a testvére akar hozzászólni, és azt mondja, hogy gyere duplózni, vagy kirakózunk, az már abszolút nem érdekes. mert az idegrendszer beáll egy sokkal magasabb ingereltségi szintre, és ezt jelenti a plaszticitás, hogy megemelkedik már a küszöb.
Többet akarok.
És ember legyen a talpán az a szülő, akit az előbb mondtam, hogy akkor meg tudja csinálni azt az egy hónap mondjuk teljes abstinenciát, mert azért nem arról van szó, hogy ez ránk szakadt ez a szörnyűség, tudjuk, hogy használni kell, 21. században élünk, mi is használunk komputert természetesen, de mellett az emberi kapcsolatoknak a fenntartása és ugyanez a gyereknevelésben, ez iszonyú fontos.
Kedves hallgatóink, egy rövid konfot kell, hogy mondja. Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Perccel Forintos Dóra, klinikai szakszpszichológus, pszichoterapeuta és Topál József viselkedéskutató biológus, aki podcaston hallgat minket. Annak mondom, hogy ez a podcast lezárul, de nyílik a következő. Aki a rádión hallgat minket, annak nagyon rövid zene lesz, és utána itt folytatjuk.